40. fejezet. Az ellenség ezúttal sokkal óvatosabban tört előre. Karatakusnak sikerült kordában tartani embereit. A keskeny úton közeledő hadosztop elején pajzsos harcosok meneteltek. A szokásos kelta roham helyett a britanok most lassan közeledtek, próbálva tartani a számukra idegen alakzatot, amelyben sokoknak a fejük felett kellett tartani a pajzsukat. Az alakzat ugyan meglehetősen nyersnek tűnt, ám nyilvánvalóan ugyanazon a mintán alapult, amit Karatakusz a Tamesis gázlójánál alkalmazott. Kato úgy vélte, ha a barbárok még több hadifogást tanulnak el a légióktól, a románok néhány éven belül rengeteg gondja lesz velük. Septimus féloldalas pillantást vetett a centúriójára.
Még néhány ilyen trükk is, felvehetjük őket az egyik auxiliáris kohorzba.
Adj nekem inkább szövetségest, semmint mindig ellenségeket, mormolta Kato.
A közeledő pajzsfal fölött átnézve látta, hogy Karatakusz valamivel hátrább jócskán dárdahajításnyi és paritjalövésnyi távolságon kívül maradva irányítja a hadmozdulatot. A briton fővezér a szekerén állt, míg egyik segédje hevenyészett kötést tekert a válla köré. Mikor az ellenséges hadoszlop első sora már csak 50 lépésnyire járt a római védművektől, Karatakusz tölcsért formált a kezéből, és parancsot kiáltott embereinek, hogy álljanak meg. A harcosok bodladozva megtorpantak, majd kiegyenesítették, és egészen a mocsár széléig széthúzták az arcvonalat. Miután az első sort rendezték, a felemelt pajzsokat tartó harcosok is elfoglalták a helyüket, aztán minden elcsendesedett. Karatakusz a szekere mellett gyülekező csapat felé fordult, és előreintette őket az úton. Kato látta, hogy nem viselnek sem kardot, sem pajzsot, ellenben a vállukról súlyos oldalzsák lóg alá, míg kezükben vékony bőrszíj kígyózott.
Parittyások! Kato mély levegőt vett, és figyelmeztetően oda kiáltott az embereinek. Parittya lövedékekbe felkészülni! Pajzsokat fel!
A katonák a cölöpfal mentén mindenütt felemelték a pajzsukat, és lekuporodtak mögéjük, felkészülve a lövedékek záporára, amelyek sokkal a halálosabbak a nyilvesszőknél, készleteik pedig jóval később fogynak el, mint a hajító dárdák. Kato felkészült, hogy amint az ellenség útjára engedi az első lövedékeket, azonnal lekuporodjon, és pajzsa pereme fölött átpillantva tovább figyelje az eseményeket. A parittyások előre rohantak a pajzsfalhoz, majd széthúzták a soraikat, hogy elég helyük legyen megpörgetni a bőrszíjakat, amelyek mélyedésébe a lövedékeket tették. Halk suhogás csapott fel, ahogy a parittyások felkészültek az első lövésre.
Lőni készülnek, üvöltötte Septimus. Fejeket behúzni!
A suhogás felerősödött, majd hirtelen sűvítés hallatszott, és egy pillanattal később a lövedékek hangos koppanások közepette becsapódtak a cölöpfal mentén. Az egyik lövedék éles csengéssel pattant le Kato pajzsán a kumbójáról, olyan erővel ütve meg azt, hogy amikor a centúrió kissé lazított a markán, ujjai hátsó részével érezte a fémen a horpadást. Ha, szerencsés lövés, mosolyodott el Kato szomorúan, és persze, hogy az ő pajzsát találta el. Egy pillanattal később az egyik lövés még szerencsésebbre sikerült. Egy súlyos kőgolyó átsüvített a cölöpfal egyik résén, és neki csapódott a Kato mellett álló légionárius bokájának. A férfi feljajdult, ahogy a csontjai darabokra törtek az ütéstől, majd a bokáját szorongatva oldalra rogyott és ordítani kezdett a fájdalomtól.
Septimus,
fordult Kato az optiója felé. Védd le a falról. Az optió a pajzsa fedezékében a sebesülthöz kúszott, és az alkarjánál megragadva levonszolta a földsánc lábához, ahol a többi sebesült feküdt. Még a kohorsz támadás alatt állt, senki sem tudta ellátni a sérüléseiket, ezért csak feküdtek a délutáni tűzönapsütésben. Néhányan jajgattak, ám többségük mozdulatlanul összeszorított fogakkal tűrte a fájdalmat. Akik tudták, ellátták a saját sebeiket, aztán megpróbáltak segíteni a körülöttük fekvőknek. Septimus a sebesültek sorának végéhez húzta a bajtársát, majd visszasietett a helyére. Ahogy a parittyázás folytatódott, újabb lövedékek találtak célba, lassacskán egyre több halott és sebesült áldozatot szedve, valamint behorpasztva és széttörve a védművek tetején sorakozó széles pajzsokat. Az idő azonban a rómaiak oldalánál próbálta Kato megnyugtatni magát, miközben lekuporodva a fogait csikorgatta, mint ismét egy lövedék csapódott a pajzsának.
Minél tovább folytatja Karatakusz a parittyázást,
Vespasianus annál közelebb kerül hozzájuk, bezárva a csapdát.
De nem volt értelme, hogy a harmadik kohorsza szükségesnél nagyobb veszélynek tegye ki magát.
Maradjatok lent, kiáltott oda Kátó az embereinek, majd kihátrált a sorból és a cölöpfal mentén a pajzsa mögött lapuló Tulliushoz kúszott.
Uram?
Tullius hátrafordult.
Nem kellene visszavonnunk az embereinket a földsánc oldalára, uram, ki a tűzvonalból?
Tullius megrázta a fejét.
Kébérják! Emellett nem akarjuk, hogy az ellenség azt higgye, meghátrálunk a harc elől.
De ez nem harc, uram, intett Kátó a sánc lábánál fekvő sebesültek egyre növekvő sora felé.
Ez csak a katonák pazarlása.
Ezt én döntöm el, centúrió, förmett rá Tullius. Most pedig térj vissza a helyedre.
Kátó tiltakozni akart, de a veterán szemeinek csillogása láttán tudta, hogy Tullius nincs olyan hangulatban, hogy hallgasson rá. Nyilvánvalóan elege volt Kátó tanácsaiból, és veszélyes lett volna tovább vitatkozni vele.
Igenis, uram, szalutált Kátó, és visszatért az embereihez, akik továbbra is némán tűrték a heves paritjázást.
A lövedékek zápora nem akart alább hagyni, hangos koppanásokkal és recsenésekkel zúdultak a cölöp falra és az azt védő katonákra.
Kátó azon tűnődött, olyan hányan lesznek még életben, amikor a mocsárvidékre leszáll az alkony, mert addigra a legátus már biztosan megérkezik.
Valami mozgolódás támadt odalent az úton, kiáltotta Septimus, mire Kátó megkockáztatott egy pillantást a pajzsa pereme felett.
A paritjások mögött harcosok hatalmas tömege özöllött el a szekerén ácsorgó Karatacus mellett. Sokan közülük rőzsenyalábakat és hevenyészve összetákolt létrákat cipeltek. Kátó visszahúzta a fejét és rákiáltott az embereire.
Hatodik centúria, kardokat előhúzni!
Fémes csikorgások kórusa hallatszotta, hogy a légionáriusok előhúzták a fegyvereiket, majd a többi centúria katonái is követték a példájukat.
A rómaiak izmai megfeszültek, amint nyugtalanul várták a parancsot, hogy álljanak fel és szálljanak szembe a támadók következő hullámával.
Kátó ismét körülnézett. Az ellenség pajzs falán rés nyílt, és a paritjások is félrehúzottak utat engedve a támadó alakulatnak, amely rohanvást indult előre, hogy megtegye a római védművekhez vezető távolságot. A fejük felett továbbra is paritja lövedékek sűvítettek a harmadik kohorsz felé. A beszülött harcosok az árok széléhez érve nem harsogták szokásos csata kiáltásaikat, csak átléptek az előző roham során elesett bajtársaik holtestein. Minél előbb el akartak érni az odafent várakozó rómaiakhoz, akiket a paritjások továbbra is tűz alatt tartottak. A rőzse kötegeket az alacsony földsánc előtt tátongó árokba dobálták, aztán a harcosok előre özöllöttek, s kapaszkodni kezdtek felfelé a túloldali rézsűn.
Felállni! Üvöltötte Tullius,
és kiáltását a többi tiszt is átvette a cölöpfal mentén. A légionáriusok feltápászkodtak, és kardjukat felemelve a melvédhez léptek, készen arra, hogy szembeszálljanak a támadókkal. A levegőn átsűvítő utolsó lövedékek még egy rómait terítettek le, majd a benszülötteknek abba kellett hagyniuk a paritjázást, nehogy a saját bajtársaikat találják el. Szinte semmiféle szünet nem volt az utolsó paritja lövedék sűvítése és az összecsapó fegyverek első csattanásai között. A hevenyészett létrákat a cölöpfalnak támasztották, aztán a kelta harcosok felmásztak és megpróbálták átvetni magukat a melvéden, hogy legyűrjék a védőket. A szárnyakon álló erődökben Cordus és Macro az embereiket bíztatták, hogy szórjanak a támadókra mindent, ami csak a kezük ügyébe kerül. Kátó keményen megszorította a kardját és a pajzsát, majd előrelépett. Ekkor balra, közvetlenül mellette egy létra nyersen faragott teteje csapódott a cölöpfalnak, és a következő pillanatban egy testes harcos kapaszkodott fel rajta. Egyik kezével átnyúlt a melvéden, és kezdte felhúzni magát. Kátó a férfi halántékába döfte a kardja hegyét, karjában érezve a tompa ütést, ahogy a csont recsenbe beszakadt. A harcos hátra hanyatlott, még Kátó a legközelebbi légionárius felé fordult.
De gyere, segíts!
Kardja markolat védőjét a létre tetejének feszítve megpróbálta hátralökni a tákolmányt egyenesen a támadók fejére. Ám egy briton már rajta állt a legalsó létre fokon, és amilyen gyorsan csak tudott, mászni kezdett felfelé. Kátó rémült tekintettel nézte a harcos diadalmasan csillogó szemeit.
Nem, barátocskám, csapott le a légionárius vaddűvel,
majd a briton koponyáját széthasítva vérrel és agyvelővel fröcskölte le magát és centúrióját. Amint a támadó hátra zuhant, Kátó ellökte a létrát a cölöp faltól, és köszönésképpen odabiccentett a légionáriusnak.
Aztán körbe pillantva észrevette, hogy nem messze tőle egy britonnak sikerült megvetni a lábát a cölöpfalon. A következő pillanatban tőle jobbra, a közelében a cölöpfal egy része kiszakadt a sánc tetejéből, földet szórva a támadókra. Az ott harcoló légionárius üvöltve előre zuhant az odalent tolongó britonok közé, akik azonnal lemészárolták.
Vigyázzatok! Üvöltötte Kátó. Megpróbálják ledönteni a cölöpfalat!
Még a bajtársaik a létrás rohamban lefoglalták a légionáriusokat, néhány kisebb csapat aláásta a falat, próbálva kilazítani a cölöpöket. Ahogy Kátó végig pillantott a védvonalon, látta, hogy a cölöpfal több helyen is beszakadt, és a réseken át az ellenség azonnal felözönlött a sánc tetejére.
A fenébe! Kiáltotta Septimus dühösen. Mélyebbre kellett volna ásni!
Ehhez már túl késő!
Kátó ismét az ellenség felé fordult, és lecsapott egy támadóra, aki a társai vállára állva próbált felkapaszkodni a cölöpfalra. A harcos azonban hosszú nyelű csatabárgyával hárította a támadást, de elvesztette az egyensúlyát és hátra zuhant a lejtőre. Ám a hatodik centúria katonái nem mindenhol boldogultak ilyen jól. Azon a két helyen, ahol a cölöpfal beszakadt, egy-egy maroknyi harcosnak sikerült megvetni a lábát a sánc tetején, és próbálták visszaszorítani a védőket, hogy a társaik is felmászhassanak.
Septimus!
Uram!
Kátó a közelebbi rés felé intett.
Vigyél oda hat embert! Szorítsátok vissza őket, mielőtt még túl késő lenne. Gyerünk!
Az optió azonnal átlátta a veszélyt, és a rés felé indult, útközben kirángatva néhány emberét a csatasorból. A réshez közeledve a légionáriusok két sorba rendeződtek a keskeny sáncon, majd izmokból és fémből álló faltörő kost alkotva nekirontottak az ellenségnek, levágva a keltákat, mielőtt azok magukhoz tértek volna a döbbenetből. A halottakat és a sebesülteket lelőgték az ellenség tömegére, ami a rés alatt tolongva próbált felkapaszkodni a sánc oldalán. Septimus és emberei a földsánc szétmorzsolódó széléhez léptek, és levágtak minden támadót, aki elég vakmerőnek bizonyult, hogy megpróbáljon áttörni a római védvonalon. Ám Kato látta, hogy a másik résnél sokkal rosszabb a helyzet. Az ellenségnek már sikerült teret nyerni a sáncon, és gyorsan özönlöttek fel a réshez. Kato oda kiáltott a legközelebbi katonának, aki épp nem vett részt a cölöpfal mentén dúló harcban.
Kerüld meg az összecsapást, és keresd meg Mákró centúriót. Mondd meg neki, hogy szorítsa vissza az ellenséget a falról, és tömje be a rést. Nekem nincs erre szabad emberem. Menj!
Miközben a légionárius félig rohanva, félig csúszkálva lesietett a résűn, Kátó enyhe remegést érzett a lába alatt. Azonnal tudta, mi lehet az oka, és a kapu felé pillantott. A tartalékban maradt katonák előre rohantak, hogy a lehető legjobban felkészüljenek a rohamra. A védvonal előtt ugyanis a britonok felkapták a faltörő kost halott társaik mellől, és újabb támadásra készültek a kapu ellen. Kátó ráeszmélt, hogy a kohorsz kezdi elveszíteni az összecsapás feletti uralmat. A kaput arra építették, hogy elzárják a mocsárba vezető utat a benszülöttek elől, nem pedig arra, hogy megállítson egy nagy erejű támadást. Úgy tűnt, az ellenségnek hamarosan sikerül áttörni rajta. Ha mégsem, végül annyi rést ütnek a cölöpfalon, amennyit a légionáriusok nem tudnak tovább megvédeni.
Bárhogy történjék is, a kohorsz pusztulásra ítéltetett.
Néhány harcosnak sikerült átjutni a cölöpfalon, és a földsánc lábánál fekvő sebesültek láttán úrrá lett rajtuk a vérszomj. Győzedelmes kiáltással megrohamozták őket, szinte védtelenek lévén a sebesült rómaiak kiszolgáltatottak voltak, ezért a britonok egyszerűen lemészárolták őket. Ám épp az lett a vesztük, hogy engedtek a könnyű préda csábításának, mivel így nem biztosították a területet a római védvonalon ütött résnél. Mákró és katonáinak fele a tőlük telhető leghangosabb üvöltéssel rohantak végig a sánc mentén, megrohamozva és legyilkolva a harcosok csapatát, akik elkeseredetten próbálták tartani a rést felfelé igyekvő társaiknak. Ha egy pillanattal később érkeztek volna, épp elég ellenség jutott volna át a cölöpfal túloldalára, hogy megállítsák Mákró felmentő csapatát. Így azonban a britonokat levágták vagy visszaszorították, míg végül mindannyian eltűntek a sáncról. A sebesült rómaiakat gyilkoló harcosok ráeszméltek a veszélyre, és felfelé kapaszkodtak a lejtőn, hogy megküzdjenek a falon tátongó rés körüli véráztatta értékes földdarabért. De túlságosan is elkéstek, és túl kevesen voltak ahhoz, hogy eldönthessék az összecsapás kimenetelét. Még azelőtt meghaltak, mielőtt elérték volna a földsánc tetejét. Holttesteik lebucskáztak a rézsűn, és elterültek azok mellett, akiket néhány pillanattal korábban maguk gyilkoltak le. Amint a sáncot biztosították, Kato körbenézett, hogy lássa, miként boldogulnak a kaput támadó harcosok. A dörömbölés lassú ritmusa engesztelhetetlenül folytatódott, majd hirtelen recsen is hallatszott, ahogy az első gerenda megadta magát. Tehát ennyi volt, gondolta Kato összeszoruló szívvel. Még néhány ütés, és a kapu eléggé széthasad, hogy a támadók félrelökhessék a maradványait, és a résen áttörve darabokra szaggassák a harmadik kohorsz még életben maradt katonáit. Ekkor azonban feltűnt neki, hogy a dörömbölés elhallgatott, és a védvonalon végig pillantva látta, hogy emberei sorra hátra lépnek, abba hagyva a harcot. Leengedték a pajzsukat, majd fáradt a levegő után kapkodva rátámaszkodtak. A kelták visszavonultak a sáncokról, visszasietve Karatakus felé, aki továbbra is szétvetett lábakkal állt a harci szekerén, csak hogy most a harmadik kohorszal ellenkező irányba nézett. Uram, tört utat magának Septimus a védőkön át Kato felé. Hallod ezt? Mit? Hallgass csak! Kato hallgatózni kezdett, de a fülében lüktető vér hangján kívül csak az ellenség rémült kiáltásait hallotta, ahogy visszavonulva hatalmas tömegbe verődtek a fővezér harci szekere körül. Megrázta a fejét, mire Septimus öklével a melvédre csapott. Hát csak figyelj, uram! A centúrió ismét a füleit hegyezte, és ezúttal a britonok elkeseredett kiabálásán kívül valami mást is hallott. Távoli fegyver csattogást és rézkürtök éles harsogását. A szigeten csak egyetlen olyan hadsereg volt, amelynek kürtjei így szóltak. Kato elvigyorodott, ahogy elöntötte a megkönnyebbülés és az öröm. Ez a legátus. Biztosan ő az. Hát persze, hogy ő az, uram, nevetett az optió, és megveregette parancsnok a vállát. Hát az a nyomorult éppen az utolsó pillanatban érkezett, nem de? Egyre több légionárius figyelt fel a zajra, és vidáman néztek egymásra, aztán ujjongani kezdtek, és trágár jeleket mutogattak a menekülő ellenség felé. A döjfösség, amivel a benszülött harcosok korábban a kohorszot támadták, azonnal tovatűnt, amint végigfutott soraikon a hír, hogy hatalmas ellenséges haderő bukkant fel a hátuk mögött. Most csak a menekülésre és az életben maradásra tudta gondolni. Csupán Karatakus testőrei, a főnemesek és a legjobb harcosok kis csapata tartotta magát, megvetően félrelögdösve a rémülten tolongókat. A britonok közül néhányan már rájöttek, hogy a mocsár jelenti az egyetlen esélyüket a menekülésre, ezért az útról letérve átgázoltak a nádason, majd tovább küzdötték magukat a sáron át, ami a lábaikra ragadva minden egyes lépést valóságos erőpróbává tett, amihez minden kitartásukra szükségük volt.
Nem valami szép látvány, igaz?
Kato oldalra fordult, és Makrót látta maga mellett ácsorogni. Az idősebb centúrió szomorúan nézte az utat.
Egy megtört hadsereg mindig szánalmas látvány nyújt.
Ami azt illeti, nekem nagyon is tetszik.
Húzd ki magad,
mondta Makró halkan, elnézve Kato válla mellett.
Itt jön Tullius.
Gratulálok, uram!
He?
Tullius nem igazán tűnt elégedetnek, Kato pedig látta, hogy tekintetét a benszülöttek megtört haderején túlra a második légió távoli hadi elvényeire szegezi, amelyek fényesen csillogtak a késő délutáni napfényben.
Kíváncsi vagyok, vajon Vespasianus is ilyen gyorsan gratulál-e majd?
Jelentőségteljes pillantást vetett Makróra és Kátóra, aztán a legközelebbi katonák felé fordult.
Tönjetek el innen!
Amint a légionáriusok halló távolságon kívülre kerültek, Tullius a beosztottjai felé fordult, és halkan, sürgető hangon megszólalt.
Hát mit mondjunk a legátusnak?
Kátó felvonta a szemöldökét.
Hogy mit mondjunk neki?
Sajnálom, uram, de ezt nem értem. Tullius közelebb hajolt Kátóhoz, és mutató ujjával melbevögte.
Na, ne szórakozz velem, fiú! Maximusról beszélek. Hogy magyarázzuk meg a történteket?
Elnézést, uram, de nincs mit megmagyarázni. Feltéve, ha tartjuk magunkat a történetünkhöz. Antonius halálával csak te, Makró és én Nepos tudjuk, mi történt valójában.
Neposzt kiúszhatjuk a listáról, jegyezte meg Makró és hüvelykújjával a sánclába felé bökött. Ott van hátul. Eldöfték egy láncsával. Nem volt ideje páncét keresni, mielőtt harcba indult volna. Nagy kár érte.
Igen, kár érte, ismételte Kato megfontoltan. Tehát csak hárman maradtunk, uram. Annyit kell tennünk, hogy tartjuk magunkat a történethez, amit Cordusnak mondtunk, Nem tökéletes ugyan, de ez minden, amink van, és nincs senki, aki az ellenkezőit bizonyíthatná.
Na és mi van, ha Nepos tévedett? Mi van, ha Maximus még életben van? Vagy esetleg Félix?
Mindketten meghaltak, jelentette ki Kátó határozottan.
De mi van, ha mégsem? El kell mondanunk az igazat. El kell mondanunk Vespasianusnak, hogy Maximus veszélyt jelentett a kohorszra, ezért meg kellett zabolázzunk, hogy megmentsük a katonáinkat, és csapdába ejthessük Karatakust.
Az idős centúrió szemei hirtelen csillogni kezdtek az ötlettől, ami az eszébe jutott.
Ezt a győzelmet mi vívtuk ki? Nekünk köszönhető. Ez biztosan számítana valamit.
Nem, rázta meg a fejét Makró.
Semmit sem számítana. Ha elmondanánk az igazat, azzal beismernénk, hogy lázadást követtünk el. Te is tudod, milyen ember a tábornok. Még ha Vespasianus meg is kímélne minket, Plautius sohasem tenné ezt.
Jó lehetőség lenne, hogy megmutassa, mennyire ért a fegyelmezéshez.
Nem akarom, hogy kivégezzenek amiatt a nyomorult Maximus miatt. A fiúnak igaza van. Ha életben akarunk maradni, ragaszkodnunk kell a történetünkhöz, és reménykednünk abban, hogy Maximus és Félix meghaltak.
Tullius Kátóra pillantott és összehúzta a szemöldökét.
Ő tűnik, nagyon biztos vagy abban, hogy mindketten meghaltak.
Kátó kifejezéstelen arccal viszonozta az idős tiszt tekintetét. Nem tudom, hogyan élhették volna túl a falusiak támadását, felelte. Nepos biztos volt abban, hogy megölték őket. Nekem ennyi elegendő.
Hát imádkozzunk, hogy Vespasianusnak is elegendő legyen, jegyezte meg Makró halkan.
Tullius a melvét fölött a közeledő légió felé pillantott, amit az út kanyarulat továbbra is elrejtett előlük. Az ajkába harapott, és végül bolintott.
Rendben van. Ragaszkodunk a történetünkhöz. De van még valami, ami a segítségünkre lehet.
Ó, nézett rá Makró gyanakodva.
Na és mi lenne az, uram? Ha átadjuk Karatakust a legátusnak,
szegezte a tekintetét Tullius az ellenség fő parancsnokára, akit továbbra is körbe zárt a szekere és a testőrei körül tolongó tömeg.
Azt akarom, hogy vigyetek le két szakaszt és fogjátok el.
Adta ki a parancsot anélkül, hogy a másik két tisztre nézett volna. Makró felnevetett.
Hogy mi csináljunk? Azt mondtam, hogy te és Kátó vigyetek le két szakaszt, és ejtsétek fogjul Karatakust. Na de hát ez őrültség. Talán meg akarsz születni minket? Ó!
Makró döbbent arc kifejezése gúnyos mosolyá változott.
Hát erről van szó, igaz?
Tullius továbbra sem nézett rájuk, csak rideg, formális hangon folytatta.
Megkaptátok a parancsaitokat. Most legyetek olyan jók, és hajtsátok végre. Azonnal!
Makró körbenézett, megbizonyosodva, hogy senki sem hallja őket.
Na ide figyelj, te kurafi!
Uram! Ragadta meg Kátó a barátja karját. Menjünk!
Tessék!
Nézett Makró a fiatalemberre.
Megörültél?
A kohorsz parancsnokának igaza van, uram. Ha átadjuk Karatakust a legátusnak, kimászhatunk a bajból. Kérlek, uram, induljunk, mielőtt elmenekül. Makró érezte, hogy egyre hátrébb rángatják, és biztos volt benne, hogy az egész világ megőrült körülötte. Mi más magyarázat lehetne arra, hogy Kátó beleegyezett Tullius esztelen parancsába? Aggodalmas arccal nézte, hogy az ifjú centúrió összegyűjti a két szakasznyi katonát.
Miféle játékot játszol?
Meg kell tennünk, uram.
De miért?
Hogy nézett volna ki, ha összevitatkozunk a katonák előtt? Már így is elég bizalmatlanok velünk.
De hiszen meg akar öletni minket.
Hát persze, hogy ezt akarja. Kátó a barátja felé fordult. Nagyon is érthető. Ha mi ketten meghalunk, ránk foghat mindent, és nem kell aggódni, hogy kiderül, milyen szerepet játszott Maximus halálában. Ha viszont életben maradunk, és fogjul ejtjük Karatakust, felmutathat valami igazán lenyűgöző tettet a legátus előtt. Akárhogy történjék is, ő mindenképpen jobban jár, mintha hagyná, hogy itt üldögélve várjuk meg, amíg Vespasianus megérkezik, és igazságot tesz.
Na és mi a helyzet velünk?
Ha sikerül elfognunk Karatakust, mi is jobb helyzetben leszünk. Kátó vállat vont. De ha itt maradunk és üres kézzel várjuk meg a legátust, akkor szinte semmi esélyünk sem lesz. Makró egy pillanatig a barátját nézte, majd megszólalt.
Nem szeretnék szembe kerülni veled a játékasztalnál.
Kátó összehúzta a szemöldökét. Ez most nem kockadobás, uram, hanem a lehető legészszerűbb dolog, amit jelen körülmények között tehetünk. Ennek van a legtöbb értelme.
Hát, ha te mondod, fiú. De ha már megyünk, akkor legjobb lesz, ha sikerrel járunk.
Miután a megviselt kapuszárnyak kinyíltak, a Makró és Kátó vezette két szakasz zárt alakzatban kimenetelt az útra. Óvatosan lépkedtek át a római védvonal előtt heverő holttesteken és sebesülteken. Néhány briton sebesült, továbbra is megpróbált ellenállni, Makrónak pedig oldalra kellett ugrania, hogy elkerüljön egy a lába felé irányuló vágást. Aztán döfésre kész karddal hátra fordult, de látta, hogy támadója egy fiatal fiú, aki egy hatalmas termetű harcos holttestére támaszkodik. Egyik kezében tört tartott, míg a másikkal a halott óriás kezét szorongatta. A fiú mellkasán hajító dárda ütötte sebb tátongott, felső testét pedig csillogó vér borította. Makró a fejét rázva leengedte a kardját és visszasietett az alakzatba. Ahogy Kanatakus és testőrsége felé közeledtek, a holttestek kezdtek ritkulni, így egyre gyorsabban haladhattak.
Állj! Kiáltotta Makró. Ég alakzatba! Igazodjatok hozzám!
Kátó elfoglalta a helyét a barátja mellett, míg a többiek legyezőszerűen széthúzták soraikat. Az ég közepén hat ember állt, hogy tartalékként szolgáljanak, mikor áttörik az ellenség arcvonalát. A britonok szétszórodtak, és annak ellenére sem állt szándékukban harcolni, hogy jóval többen voltak a kis római alakzat katonáinál. Karatekusz testőrei azonban magabiztosan álltak a helyükön. Az ellenség fő parancsnoka felemelt karral állt, és parancsot kiáltott. Testőrei előre lendültek, és felsorakoztak az úton. Kato úgy számolta, 22-en vannak. Tehát csak nem egyforma létszámuk. Ez lesz a két fél legjobb katonáinak igazi próbája. Felszerelésük és megjelenésük nem is térhetett volna el jobban. A testőrök mindannyian tagba szakadt harcosok voltak, testükön díszesen kanyargó tetoválásokkal. Mindannyian hosszú kardot vagy lándzsát forgattak, míg másik kezükben ovális pajzsot tartottak, többségük pedig sisakot és páncélinget is viselt. A rómaiak közelettére csatakiáltásokat, sértéseket vagy dacos üvöltéseket harsogtak. Kanatakus döjfös büszkeséggel nézett végig az emberein. Makró észrevette a tekintetet, és az ellenséges fővezére szegezte a kardját.
Igen, barátom, kiáltotta. Érted, jöttünk.
Kanatakus gúnyosan elmosolyodott, mire Makró felnevetett és hátra pillantott az embereire.
Álljatok készen, és abban a pillanatban, amikor parancsot adok, rohamozzatok. Csak keményen, adjatok nekik!
A két csapatot alig 20 lépés választotta el egymástól, és Kátó biztosra vette, hogy Makró nyomban parancsot ad a rohamra, ám a veterán centúrió továbbra is megfontolt iramot diktált. Karatakus végül parancsot kiáltott, mire emberei előrevetették magukat.
Roham!
Üvöltötte Makró, Kátó pedig rohanni kezdett. Egy pillanattal később a két ellenséges alakulat hangos koppanások, fegyvercsattogás és mordulások közepette összecsapott. A római alakzat ösvényt nyitva áttört a britonok laza csata során, így a légionáriusok közrefoghatták ellenfeleiket. Az összecsapástól néhányan a földre kerültek. Velük még azelőtt végeztek, hogy ismét feltápászkodhattak volna. A római alakzat a rohamot követően felbomlott. Kátó mindenütt egymással párbajozó briton harcosokat és római légionáriusokat látott maga körül. Egy sötét hajú tagba szakadt briton, mellkasán lovat ábrázoló kék tetoválással Kátóra rontott, s a centúrió keresztforgó sisakja felé lendítette a kardját. Kátó felemelte a fegyverét és hárította a vágást, félreütve ellenfele pengéjét, ami aztán hangos csikorgással végigkaparta a centúrió pajzsát. A vad támadás védtelenné tette a harcos oldalát, Kátó pedig a férfi bordái közé döfte a kardját. A penge két bordát eltörve átdöfte az izmokat és belemélyedt a szívbe. A sebből vér tört elő, hogy a centúrió visszahúzta a fegyvert. Újabb döfésre emelte a kardot, ám a briton térdre rogyott és átkot mormogva hátrahanyatlott. Kátó megfordult, és az egyik légionáriussal küzdő harcos hátát látta maga előtt. Mivel ez nem formális viadal volt, hanem halálig tartó küzdelem, ezért tétovázás nélkül a briton gerincébe mélyeztette a kardját.
Vigyázz!
Kiáltotta Kátó, amikor a légionárius köszönetképpen odabiccentett neki. Aztán a katona arcán döbbenet és fájdalom látszott, ahogy egy lándzsa átdöfte a torkát, letépve egy fémlapot a lemezvértezett bőrszíjairól. Amint a légionárius előre rogyott, kicsavarta a mögött álló harcos kezéből a lándzsát. Kátó átvetette magát a halálos sebet kapott bajtársa fölött, rárontott a fegyvertelen britonra, s a szemei felé csapott. Megvakította a harcost, és csak nem levágta az órát. A férfi az arcára szorította a kezeit, és üvölteni kezdett, míg Kátó újabb ellenfelet keresve körbenézett. A harc tovább folytatódott. A testőrök többsége a földre került, azokra pedig, akik még éltek, több ellenfél is jutott. Macro végzett a saját ellenfelével, majd körbe pillantott, és tekintete összeakadt Kátóéval.
Kapjuk el!
Kátó bolintott, és az egyenlőtlen küzdelmet maga mögött hagyva a harci szekér felé indult. Karatakusz parancsot kiáltott a hajtónak, és hátra lépve leszállt a szekéről. A gyeplő hangosan csattant, mire a két ló felágaskodott, majd előre rontott. Kátó ütést érzett az oldalában, ahogy Macro félrelökte a szekér útjából. Az ifjú centurió begördült az utat szegélyező letaposott fűbe.
Macro!
Épp időben pillantott hátra, hogy lássa, mint barátja a pajzsa mögé húzódva a földre veti magát, miközben a lovak patái hangosan dobogtak a keréknyomok szabdalta út száraz talaján. Az állatok ösztönösen próbálták kikerülni a skarlátvörös pajzsot, ezért oldalra kanyarodtak, elfordítva a szekeret. A kiválóan ácsolt kerék felgördült Macro pajzsára, mire a harci szekér felbillent. A hajtó üvöltve előre zuhant egyenesen az istrángok közé. A szekér végül felborult, majd a hajtóval és a lovakkal együtt nekicsúszott a harcolók egy kis csapatának. – A fenébe! – mormogta Kátó rémülten, aztán feltápászkodott, és a kardját felkapva Macrohoz rohant.
– Uram! – Jól vagyok!
– Macro megrázta a fejét, és hagyta, hogy Kátó felsegítse.
– Habár a pajzstartó karom kicsi elzsibbadt. – Hol van Karatakusz?
Kátó körbenézett, és megpillantotta a mocsár felé iszkoló briton fővezért vállán az átvérzett kötéssel.
– Ott! – Gyerünk! Csapott Macro barátja vállára. Utána!
Lerohantak az útról, majd végigfutottak az alacsony part oldalon, és bevetették magukat a szilárd talajt szegélyező nádasba. Zavaros víz fröccsent a lábukra. Kátó jól látta a Karatakusz útját jelző nyomokat a sárban.
Arra!
A nádas összezárult körülöttük, a száraz növények pedig halkan zizegtek, ahogy a két férfi tocsogva előre tört. A víz egyre mélyült, és lassan Kátó térdéig ért, ezért már nem látták, merre is ment Karatakusz. Kátó hirtelen felemelte a karját.
Állj! Te mi a? Maradj csendben, és figyelj!
A fülüket hegyezve feszülten figyeltek, hát ha meghallják a prédájuk csaptazajokat. A messzeségből csatazaj hallatszott, hogy a légió darabokra szaggatta Karatakusz megmaradt haderejét. A mozdulatlan levegőben csak a rettegéssel telt üvöltések és a dacos csatakiáltások távoli visszhangját lehetett hallani. A közelből azonban egyetlen hang sem hallatszott.
Most mit tegyünk? Suttogta Macro.
Szétválunk. Kátó a kardja hegyével balra mutatott, ahol a nádasban egy rés látszott, ami akár egy menekülő törte út is lehetett. Én arra megyek. Te menj körbe a másik irányba. Ha nem találunk semmit, akkor elindulunk egymás felé. Rendben? Macro bólintott, és még csak fel sem tűnt neki a tény, hogy most a fiatal barátja az, aki parancsokat oszt. Az ifjú centurió elindult.
Kátó, ne csinálj semmi ostobaságot!
A fiatalember arcán mosoly suhant át.
Még hogy én? Ostobaságot?
Macro nézte, hogy Kátó eltűnik a nádasban, és fáradtan megrázta a fejét.
Bármelyik párka is vigyázz a fiúra, igencsak alapos munkát végez. De egy nap bizonyosan felkészületlen lesz.
Kátó tovább gázolt előre a combja körül kavargó zavaros vízben, áttörve a nádason. Egyszer csak egy olyan térséghez ért, ahol a nád sokkal sűrűbben nőtt, és a szemes sarkából piros csillanást látott. Közelebb hajolt, hogy alaposabban is megnézze. Az egyik nádszálon egy vércsepp csillogott. Még keményebben szorította a kardja markolatát, és tovább indult, óvatosan lépkedve a víz sötét felszíne alatt rejtőző kuszanövények között. A csatazaj lassan elhalkult a háta mögött, ahogy eltompította a körülötte burjánzó sűrű mocsári növényzet. Elővigyázatosan tört előre, és feszülten figyelt, hogy észrevegye prédája legapróbb jeleit is. De nem látott és nem hallott semmit, csak a körülötte kavargó rovarok természetellenesen hangos zsongását. A nádas lassan ritkult, és a víz is egyre mélyebbé vált, míg Kátó végül kisebb nyílt vízterülethez ért. A közelében kis zsombék húzódott, amelyen egy gyökerestől kidőlt fa smaragd színű mohával borított maradványai hevertek. Az apró sziget alkalmas helyet kínált, hogy jobban körülnézhessen a környező vidéken, ezért arra felé vette az irányt. A vízből kiérve látta, hogy saruit vastagon borítja a fekete iszap, ami ólomként húzta a lábait. Letelepedett a farönkre, és egy ágért nyúlt, hogy letakarítsa vele az iszapot a saruiról. A közelben hirtelen megszólalt egy bölömbika, mire Kátó riadtan összerezzent. Nyomorult madár, marmogta halkan. Ekkor egy kar fogta át a torkát, majd hátrafelé lerántotta a farönkről. Kátó hadonászva hátra zuhant és elejtette a kardját. Mordulást hallott, ahogy egyenesen rázuhant valakire. Valakire, aki olyan test felépítéssel bírt, akár egy kőház. A kar még szorosabban a nyaka köré kulcsolódott, és Kátó hallotta, hogy támadója reszelőssel lélegzik az erőfeszítéstől. Kátó kétségbe esetten kapálózva próbált kiszabadulni, majd az alkart megragadva igyekezett meglazítani a nyaka körüli szorítást, de hiába valóan küzdött.
Ég veled, Centurio!
Marogta egy hang keltául a fülébe. Kátó a mellkasa felé préselte az állát, és beleharapott a tetovált alkarba. Fogai a bőrön át az izomba mélyedtek, mire a támadó egy fájdalmas üvöltést elfojtva tovább fokozta a szorítást. A Centurio szédülni kezdett, ezért olyan erővel szorította össze az állkapcsát, ahogy csak tudta, amíg a fogai végül összeértek. A szája megtelt vérrel, és érezte a kiharapott húsdarabot. A támadónak elakadt a lélegzete a fájdalomtól, ám a szorítás továbbra sem enyhült. Kátó tudta, ha nem tesz valamit, akkor meghal. Az egyik kezével lenyúlt, és keresgélni kezdett a háta mögött. Újai végig tapogatták a támadó nadrágjának kiváló szövetét. Sikerült megtalálnia ellenfele ágyékát, és amilyen erősen csak tudta, megszorította a briton herezacskóját. Ekközben sisakjával hátrafejelt, és hallotta, hogy a támadó orra recsenve eltörik. Mély hangú nyöszörgés hallatszott, és a briton egy pillanatra ellazította a karját. De ennyi épp elég volt. Kátó letépte a nyakáról a kart, és oldalra gördült, egy pillanat alatt felpattant, és harcra készen előre görnyett. Hat lábnyira tőle, a farönk mellett, Karatakus az ágyékára szorított kézzel két rét görnyedve nyöszörgött. Orrából és karjából vér patakzott. Már nem tudott több fájdalmat elviselni, ezért feladta a harcot. Ilyen állapotban nem jelentett veszélyt Kátóra, aki végül kiegyenesedett, és a torkát masszírozva körbenézett. Megpillantotta a kardját, és odalépett a fegyverért. Miután fájdalmai alább hagytak, Karatakus hátát a farönknek vetve leült, és Kátóra nézett. Szemeiben keserű gyűlölet lángolt, aztán hirtelen felismerte az ellenfelét.
Ismerlek téged!
Kátó bolintott, és kibogozta az álladzó szíjait, majd levette a súlyos fémsisakot. Karatakus felmordult.
A gyerek, Centurio! Meg kellett volna, hogy ölesselek!
Igen, azt hiszem, azt kellett volna tenned.
Hát, mulatságos, ahogy a dolgok néha a visszájára fordulnak, nem de?
Az uralkodó fintorogva leküzdött egy újabb fájdalom hullámot.
Mulatságos,
Kátó vállat vont. Nem, egyáltalán nem mulatságos. Közel sem az.
Hát akkor ennyit a római humorérzékről.
Túl sokan haltak meg. Rosszul vagyok ettől.
Még egy valakinek meg kell halni, mielőtt ez az egész véget ér.
Kátó megrázta a fejét. Nem, a foglyom vagy. Visszaviszlek a legátushoz.
Ó,
mosolyodott el Karatakus erőtlenül.
A római könyörület. Ha, hát végül erre is sor kerül. De azt hiszem, inkább itt halok meg, mint hogy feláldozzanak a császárod győzelmi ünnepségén.
Senki sem fog feláldozni téged.
Ezt hiszed, ostoba vagyok? Vicsorgott Karatakus. Azt hiszed, a népem elfelejtette, amit Cézár tett Vercingetorix-szal? Engem nem fogtok végig hurcolni a fórumotokon, mint valami közönséges gonosztevőt.
Semmi ilyesmi nem fog történni.
Biztos vagy ebben?
Az ifjú Centurio vállat vont. Ezt nem én döntöm el. Na gyere, hadd segítselek fel. De semmit se el, megértetted? Kátó az uralkodó mögé lépett, és óvatosan épp válla alá nyúlt, majd felsegítette a farönkre. Karatakuszon a fájdalom újabb hulláma söpört át, és fogait csikorgatta, amíg alább nem hagyott.
Egy lépés sem megyek tovább. Engedd, hogy itt halljak meg. Kérlek, római!
Kátó lenézett az önmagába roskadt férfira, aki miatt Róma az elmúlt két évben oly sokat rettegett és aggódott. Kétség sem félretett hozzá, hogy trófeaként bánnak majd vele. Érdekes játékszer lesz belőle, akit Claudius láncokon rángathat, hogy szórakoztassa a külhoni hatalmasságokat. Egészen addig, amíg a császár meg nem unja. Akkor aztán a csőcselék szórakoztatására közönséges módon végeznek vele a játékokon.
Megkíméltelek téged, római,
mondta Karatakusz esdeklő tekintettel.
Életben hagytalak. Ezért engedd, hogy én döntsem el, hogyan halljak meg.
Azt tervezted, hogy élve elégedsz.
Ó, ez csupán apróság.
Karatakusz felemelte a kezét, és Kátó kardja felé intett.
Kérlek.
Kátó egyre csak a britont nézte. A sziget törzseinek egykori leghatalmasabb uralkodója most csak egy megtört, legyőzött ember volt. Igazán szánalomra méltónak tűnt.
Szánalomra méltó?
Kátó meglepődött önmagán. Miért kellene szánalmat éreznie ez iránt az ember iránt, aki olyan könyörtelen ellenfél volt? Most azonban, hogy az ellenség fővezére így elcsüggett, Kátó szívét különös, fájdalmas érzés szorította össze. Csábítónak találta a gondolatot, hogy megadja Karatakusznak a békés, méltóság teljes halált. A kardjára pillantott. A briton követte a tekintetét és bólintott.
Légy gyors, római!
Karatakusz elfordította a fejét és szorosan behúnyta a szemeit. Egy pillanatig minden mozdulatlanná vált, a briton uralkodó némán várta a véget, amíg Kátó szorosan markolta a kardját. A távoli csatazaj lassan véget ért, és csak a sebesültek jajgattak tovább. A két férfi körül rovarok felhője zsongott, a Karatakusz válla körüli átvérzett kötés szaga csalta oda őket. Kátó végül megrázta a fejét és elmosolyodott. Ellazította a kard forgató karját, és gyors mozdulattal a hüvelybe tette a pengét. Karatakusz kinyitotta az egyik szemét, és hunyorogva nézett fel a rómaira.
Nem?
Sajnálom, de most nem. Számomra sokkal értékesebb vagy élve. Karatakusz kinyitotta a másik szemét is, és kemény pillantást vetett Kátóra, aztán vállat vont.
Ha, rendben van. Pedig szép vég lett volna, de talán még megbánod, hogy megkímélted az életemet.
Ne add fel a reményt. Kátó ellépett az uralkodó mellől, majd mély lélegzetet véve tölcsért formált a kezeiből, és elkiáltotta magát. Makro! Makro! Erre! Mikor előbukkantak a mocsárból, a nap már alacsonyan járt, élénkvörösre festve a néhány alacsonyan úszó fátyol felhőt. A két római közrefogva cipelte Karatakuszt, aki karjaival a vállukra támaszkodott. A centúriók levegő után kapkodtak a fogoly súlya miatt, ahogy a nádasból előgázolva felkaptattak a füves partoldalon. Aztán leeresztették a britont a felborult harci szekér mellé, és maguk is leroskadtak. Mögöttük légionáriusok hadoszlopa menetelt a kapu felé.
Tessék,
nyújtotta át Makro a kulacsát Kátónak, miután kihúzta belőle a dugót. Az ifjú centúrió a szájához emelte, nem, ekkor észrevette Karatakusz tekintetét. Leengedte a kulacsot és oda nyújtotta a fogolynak, aki mohón ívott néhány kortyot. Makro dühösnek látszott.
Ezt meg miért csináltad? Hagyod, hogy valami szőrös seggű barbár szája a kulacsomhoz érjen? Kezdesz elpuhulni, fiú?
Csak azt akarom, hogy jó állapotban legyen.
Egy kis szomjazásba nem fog belehalni.
Valóban nem. Makro a barátja felé fordult.
Kezd eleged lenni ebből az egészből, igaz?
Csak fáradt vagyok.
Akkor jobb lesz, ha erőre kapsz, fiú. Észnél kell lennünk, amikor jelentést teszünk a legátusnak.
Makro fürkésző tekintettel végigmérte ifjú barátját, és látta, hogy az már ereje végén jár. Koszos volt, és arcát bozontos szakál borította, amit még az alatt az idő alatt növesztett, amit szökevényként töltött, ebben a bűzös mocsárban rejtőzve. Tunikája alig volt több egy rony darabnál, míg vértezete és fegyverszíjai lazán lógtak ösztövér alakján. Makro csettintett a nyelvével.
Mi az? Csak gondolkodom. A legátusnak el fog tartani egy kis ideig, mire kitalálja, melyik kötök a barbár.
Rohadtul vicces.
Húzd ki magad, itt jön!
A közeledő lovak hangjai hallatán a két centúrió fáradtan feltápászkodott. A legátus és tribunusai az út szélén léptetek előre. Vespasianus a két vértől és sártól borított, vigyázba álló tiszt láttán megzabolázta a hátasát. Makrót azonnal felismerte, ám a vékony, szakállas fiatalember láttán egy pillanatra összehúzta a szemöldökét, majd szemei elkerekedtek a döbbenettől.
Kátó centúrió! Ha mindenit! Tényleg te vagy az!
Igen, uram!
Az optió, de elmondta, hogy életben vagy.
egy társával együtt egyszer csak felbukkant a tábornál. Igen, csak érdekes volt a történet, amit elmondott. A legátus megrázta a fejét. Elég nehéz elhinni.
Tudom, uram, mosolyodott el Kátó, majd odébb lépett, hogy felfedje a harci szekér maradványain ücsörögő, komor arcú foglyot.
Van számodra valamink, uram? Hadd mutassam be neked Karatakuszt, a Katuvellauni törzs királyát.
Karatakusz?
Vespasianus egy pillanatig csak bámulta a foglyot, aztán elengedte a kantárt, és a nyerekből leszállva odalépett hozzá.
Ő itt, Karatakusz.
A benszülött uralkodó felpillantott, majd alig láthatóan bólintott.
Akkor véget ért, mondta Vespasianus halkan. Végre, véget ért.
A legátus ámulva nézte a legyőzött ellenséget, az embert, akivel a légióknak minden egyes megtett lépésért meg kellett küzdeni, szinte attól a pillanattól kezdve, amint Claudius sas hadi jelvényeivel partra szálltak e szigeten. Aztán a két tisztre nézett, akik elfogták az ellenség főparancsnokát. Ez egyszer nem talált alkalomhoz illő szavakat.
Remek munka volt.
Remek munka? Döbbent meg Makró.
Ez minden.
Köszönjük, uram! Vágott a szavába Kátó. De csak a kötelességünket végeztük.
Ó, hát persze. Nem is vártam kevesebbet kettőtöktől.
Mosolyodott el Vespasianus.
Hidd el, Kátó Centurio, megpróbálok gondoskodni arról, hogy ezt mindenki megtudja.